ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek ígéjét úgy, amint megírva található Márk evangéliumának a 6. fejezetében, a 6. fejezet 14-től 29-ig terjedő verseiben. Ezt a hosszabb igeszakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg alázatos szívvel és figyelemmel. Az ökumenikus egyházi liturgikus naptár szerint mai napi evangéliumi igeszakasz ez, Márk evangélium a 6. fejezetéből, a 14-től a 29-ig terjedő versekből, ahonnan így szól hozzánk Istennek ígéje. Hallott erről Heródes király, mert Jézus neve ismerté vált, és azt beszélték, hogy keresztelő János támad fel a halálból, és ezért vannak benne a csodatévő erők. Mások pedig azt mondták, hogy Illés ő, ismét mások azt beszélték, hogy olyan, mint valamelyik próféta. Amikor Heródes ezt meghallotta, így szólt, az a János támad fel, akit én lefejeztettem. Ez a Heródes fogadta el ugyanis Jánost, és záratta börtönbe a testvére Fülöp feleségének, Heródiásnak a kedvéért, mivel feleségül vette őt. Mert János megmondta Heródesnek, nem veheted el a testvéred feleségét. Heródiás ezért megharagudott rá, és meg akarta öletni, de nem tehette, mert Heródes félt Jánostól, akiről tudta, hogy igaz és szent ember. Ezért védelmébe vette, bár hallgatva őt gyakran zavarba jött, mégis szívesen hallgatta. De eljött a kedvező alkalom, amikor Heródes a születésnapján lakomát adott főembereinek, vezéreinek és Galilea előkelőinek. Ekkor Heródiás lánya ment be táncolni. Ez kedvére volt Heródesnek és a vendégeknek. A király ezt mondta a leánynak, kérj tőlem, amit csak akarsz, megadom neked. Meg is esküdött neki, bármit kérsz, megadom neked, akár országom felét is. A leány kiment és megkérdezte anyjától, mit kérjek. Azt pedig ezt válaszolta, keresztelő János fejét. A leány nagy sietve bement a királyhoz, és azt kérte, szeretném, ha rögtön ideadnád nekem egy tálon keresztelő János fejét. Ekkor a király nagyon elszomorodott, mert a vendégek előtt tett esküje miatt nem akarta őt elutasítani. Azonnal el is küldte a hóhért, és megparancsolta, hogy hozza el János fejét. Az elment, lefejezte Jánost a börtönben, elhozta a fejét egy tálon, és átadta a leánynak, a leány pedig odaadta azt az anyjának. Amikor ezt meghallották a tanítványai, eljöttek, elvitték a holttestét, és egy sírboltba helyezték. Isten áldás legyen az ő igéjének hallgatásán és szívünkbe fogadásán. Jöjjetek testvéreim, emeljük fel szívünket, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, mennyei édesatyánk, köszönjük neked, hogy a mindennapokon túl azt nekünk egy napot, amelyen szívünk szerint feléd fordulhatunk. Áldunk téged a szent helyért és a szent óráért, a te néped közösségért, gyülekezetünkért. Vágyunk arra, Urunk, hogy megtisztuljon a szívünk a gondoktól, a keserűségtől, azoktól a foltoktól, amiket éppen mi magunk ejtettünk sok-sok mindennel a lelkünkön. Segíts most minket, hogy megnyilhassunk szent ígéd a te igazságod előtt, hogy kérdéseinkre választ, fájdalmainkra enyhülést, szívünkbe tőled kapott békességet kaphassunk. Adj ehhez kérünk mindannyiunknak alázatot, ígéd és szent lelked iránti engedelmességet, hogy önmagunkat és téged jobban megismerve növekedhessünk hitünkben. Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetésére és hallgatására készülve a megkezdett 65. Zsoltárunknak a 3. versét énekeljük el, 65. Zsoltárunk 3. versét, amely így kezdődik, javaival a te házadnak megelégítettünk. A 65. Zsoltár 3. versét énekeljük el. Thank you. Isten ígéje, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetni kívánom a közöttetek. Megírva található az előbb elhangzott ige szakaszban Márk evangélium a 6. fejezetéből, valamint a zsidókhoz írt levél a 3. fejezetéből, a 15. versből, a következőképpen: ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket, mint az elkeseredéskor. Eddig Isten írott igéje, foglaljuk el helyünket, testvéreim. Kedves testvérek, szeretett gyülekezet, valahogy az van bennem, hogy az ember nyári olvasmányként, amikor valami könnyű történetet, vagy izgalmas történetet szeretne olvasni, akkor valamilyen olyan tematikájú történetet keresne, mint amit előbb hallottunk az evangéliumból, amiben van krimi, van összeesküvés, van szerelem, van intrika. És azt mondják, hogy az a jó könyv, az a jó történet, amelyben az ember megtalálja a saját maga történetét is, hogy érzi, hogy van köze hozzá, az ő élete is valahol ott van ebben a történetben. Kedves testvéreim, ebben az evangéliumi szakaszban, amit Márk evangéliumából hallhattunk, azt gondolom, hogy sok szempontból ott van a mi történetünk és a magunk története is. Erre figyeljünk ma, engedjétek meg, hogy erre figyeljünk ma feltéve azt a kérdést, és ebből a szempontból nézzük, legyen előttünk most ez a történet, hogy hogyan szól hozzánk Isten, és vajon mi mit kezdünk az ő szavával. Ennek a történetnek az evangéliumban mondhatnánk, hogy két főszereplője van. Keresztelő János, a próféta, és Heródes, a negyedes fejedelem, nagy Heródes király fia. És a történet kezdetén azt látjuk, hogy Heródes az írott és íratlan törvényeket megszegve a testvére feleségét megszökteti és vele él. És a próféta, keresztelő János szembesíti ezzel az egyértelmű bűnnel, ami miatt a feleség, Heródiás megharagszik Jánosra, és azt akarja, hogy Heródes, a férje, ölesse meg. Heródes ezt nem teszi meg, hanem börtönbe veti Jánost, és ezzel tulajdonképpen megkíméli az életét, tulajdonképpen a védelmébe veszi Jánost. És olyan érdekes, olyan különös, furcsa viselkedése ez Heródesnek, akit szembesítenek a bűnével, a fejére olvasták, mondhatnánk így, a bűnét, és ő nem elhallgattatja a prófétát, noha megtehetné, és erre biztatják mások is, hanem éppen, hogy a védelmébe veszi. Börtönbe veszi, sőt, nem elég, hogy védelmébe veszi, még gyakran beszélget is vele, és olvassuk ezt a nagyon különös, nagyon furcsa mondatot, hogy Heródes a börtönben levő Jánossal beszélget, és szívesen hallgatja. Szívesen hallgatja, bár hozzáteszi a Szentírás, gyakran zavarba jön. Mégis megy újra és újra, és szívesen hallgatja Jánost. Vannak napok, vannak mai napok, vannak mák, amikor az Isten szavát hallgatja Heródes király. Közvetlenül, egyértelműen, világosan megszólítja őt az Isten szava, az Isten igéje, rámutat arra, ami bűn az életében, amit le kell tennie, amitől meg kell szabadulnia, ami nem az Istentől van, és ami az Istentől való rendezett élettől eltávolítja őt. Kedves testvéreim, ebben a történetben benne van a mi történetünk is. Talán nem ismeretlen számunkra sem az, amit az evangélium leír, talán nem ismeretlen számomra sem, hiszen Heródes ebből a szempontból, amit előbb elmondtam, mintha úgy jelenne meg, aki tulajdonképpen akár itt is ülhetne közöttünk. Hiszen olyan valaki, aki szívesen hallgatja az Isten ígéjét. Ahogy én is szívesen hallgatom az Isten ígéjét, olvasom az ígét a Szentírásból, hallgatom az igehirdetést, a Biblia órán részt veszek, azt az ígét hallom, hallgatom, azzal szembesülök, amely egyértelműen elmondja, hogy kicsoda Isten, és mi az ő szándéka az ember életével és az én életemben. Ebből a tükörből, vagy ebben a tükörben látom magamat, ebből a szempontból, ebből a távolságból látom a magam életét, az, hogy ki is vagyok én. És az Isten igéje világosan rámutat a bűnre, az én életembe is. Arra a bűnre, ami az én életem része, és amely ott van mélyenben az életemben. Szembesít azzal az Isten igéje, hogy én magamtól bűnös vagyok, ez egy helyzet, egy állapot, a céltévesztettségnek az állapota, hogy nem úgy születünk, hogy az Istenben bízunk, hogy elszakadtunk az Istentől, és aztán ennek következményei azok a cselekedetek, amelyek távol visznek tőle, amelyek az Istentől való életrendje ellen vannak. És valahogy, ahogy Heródesnél is, úgy talán nálunk is, amikor ezt halljuk, akkor ez úgy azt okozza, hogy zavarba jövünk. Hiszen valahogy úgy vagyunk, ahogy József Attila, hogy ő úgy hallgatta a bűnről szóló tanítást, mint mesét. Hogy amikor itt a bűnről beszélünk, akkor nem valami ózsdi, maradi dologról beszélünk, amit olyan udvariatlanul nekünk szegeznek, olyan ellenségesen elmondják. Hogy nem inkább szelidebb beszédre vágunk, ami amúgy kedvesen simogat bennünket. Valahogy úgy voltam ezzel, kedves testvéreim, hogy az jutott eszembe, hogy amikor másfél órával ezelőtt Balaton fűszfőn olvastam fel ezt az evangéliumi ige szakaszt, és akkor úgy azon gondoltam, hogy nem túl kemény szavak ezek, nem túl kemény ez a történet. Hát jó, persze mondjuk, hogy nyári olvasmány és a tematikája, igen, az persze ott van, de ezek a szavak így önmagukban, ez a történet a maga őszinte nyersességével nem túl kemény. Ezt a nyár közepén vajon illő idehozni ezt a történetet? Kedves testvéreim, vajon a mai napunkon, amikor halljuk az igét, akkor nem jövünk mi is zavarba, hogy van ezzel nekem valami dolgom? Illetve tudom, hogy valami dolgom van, de vajon mi ez? Mi kell, hogy következzen abból az életemben, hogy hallgatom ezt a történetet? Hogy hallom az Isten igéjét, hogy az szembesít engem? Kedves testvéreim, ez a történet, amit megismertünk, Keresztelő János halálának a története, ez beágyazódik egy másik történetbe, egy nagyobb történetbe, a lelki ismeret történetében. Ugyanis magát ezt a történetet azért ismerhetjük meg, mert Heródes bántja, vádolja a lelki ismerete, amikor Jézusról hall, akkor azt gondolja, hogy Jézusban Keresztelő János támad fel, az a Keresztelő János, akit ő lefejeztetett, és itt jön elő ez a történet. Heródes vádolja a lelkiismerete, és újra meg újra eljátsza neki ezt a történetet. Jó szívvel ajánlom a testvéreknek, hogyha hazamegyünk, és meg tudjuk keresni Arany Jánosnak az 5. László című versét, nagyon szépen ábrázolja ezt a folyamatot, hogy hogyan vádol a lelkiismeret. Hogy a király, aki igaztalanul kivégeztette Hunyadi Lászlót, hogyan ébredt fel a rémálmaiból, hogyan vannak ott a félelmek az életében, vádolja a lelkiismerete, ahogy Heródest is vádolja ebben a történetben. Mert itt már nem arról van szó, hogy jön szembe vele valaki, ott van a próféta, aki vele szembeáll és kívülről rámutat, és azt beszél neki a bűnről. Hanem itt már arról van szó, hogy ő maga, a szíve, a szívünk beszél a bűnről. A lelkiismeretünk belülről jön, hogy amikor azt hittük valamiről, hogy azt már betemette az idő, hogy amikor eszembe jutnak olyan mondatok, amiket évtizedekkel ezelőtt mondtam talán ki, olyan tettek, amiket akkor tettem meg, de felriadok rá az éjszaka, mert előjött valahonnan, és elkezd bántani. És elkezd szorítani, és elkezd vádolni. Azt hittem, hogy már régen elástam, régen valahol a mélyen van, már el is felejtettem, és nem felejtettem el. Azt gondolom, kedves testvéreim, hogy mindannyiunknak ismerős ez az érzés. Amikor talán arra ébredek az éjszaka, hogy régi fájó dolgok jutnak az eszembe, hogy visszaforgattam az idő kerekét, hogy mennyire máshogy csinálnám azt, hogy nem bántanék úgy másokat, hogy nem hoznám meg azt a döntést, ami egy olyan sorozatot indított el az életembe, aminek nagyon szomorú következményei lettek, és vádol miatta a lelkiismeretem. Ott van bennem, vádol a lelkiismeretem. Kedves testvéreim, a heidelbergi Káti így fogalmaz az egyik kérdés feleletében, a feleletet olvasom, hogy bár lelkiismeretem vádol, hogy Isten parancsolatai ellen súlyosan vétkeztem, azokból soha egyet sem tartottam meg, és még mindig hajlamos vagyok minden rosszra. A lelki ismeretem vádol. A lelki ismeretem rámutat a bűnre. Hogy ott van valami alapvetően elrontva az életemben, hogy én az Isten parancsolatai ellen súlyosan vétkeztem. És minden konkrétum, minden esemény, ami így eszembe jut, amivel vádol a lelkiismeretem, az erre vezethető vissza. Ezzel van tele a szívem, ezek bukkannak elő a múltból, ezek vádolnak engem. Amikor a lelkiismeretem vádol, akkor az ő szavát hallom. Akkor az Isten szól, nem szemből, nem kívülről, hanem belülről, de inkább hadd mondjam így, felülről. Felülről szól az Isten. És amikor az ő szavát halljuk, amikor ő rámutat a bűneinkre, akkor egyben azért mindig egy tisztább, rendezettebb életre is hív bennünket, amelyben nincs ez a romboló erő ott, amelyben nincs ott a bűn. Az Isten szava mindig erre hív. Én azt gondolom, hogy Jánosnál is ez lehetett, János is a bűnbocsánatot, a megtérést hirdetette Herodesnek, hiszen Herodes akkor nem gondolom, hogy szívesen hallgatta volna, hiszen ha csak az ön sanyargatás lett volna a célja, nem gondolom, hogy ez lett volna a célja, és ezért ment le volna Jánoshoz a börtönbe. De az első lépés, hogy szabadulás legyen, az a szembesülés a bűnnel. De ez egyben már ahhoz a Jézushoz vezet, akiben Isten elkészítette a megváltást és a bűnbocsánatot. Herodeshez szól kívülről az Isten szava. Herodest vádolja a lelkiismerete, belülről, felülről szól hozzá az Isten szava. És ezért szól, mondhatnánk neki is, és szól hozzánk az ő történetéből, ami a mi történetünk is, amiben látjuk és keresjük a mi történetünket is, az ige. Ma, ha az ő szavát halljátok meg, ne keményítsétek a szíveteket. Mert Herodes története a megkeményedett szív története. Jézus és Herodes az evangéliumban tulajdonképpen kísérik egymást. Herodesnek lehetősége lett volna Jézushoz menni, lehetősége lett volna szót váltani vele, meghallani az ő szavát, azt a szót, amit Jánostól is hallott, de egyben még inkább, még hangsúlyosabban a megváltás és a bűnbocsánat szavát is. Ahogy tették ezt oly sokan a Szentírásban, az evangéliumban, más magasrangúak is, névvel, név nélkül, olvasunk róluk, akik oda mentek Jézushoz, és megbeszélték, és ott tisztázták a dolgokat, és ott tudtak pontot tenni, tudtak új életet kezdeni. De nem csak a magasrangúak, a vámszedők, a paráznák, akiknek Jézusnál rendeződött az életük. Bűnbocsánatot és örök életet kaptak, hogy ami vádolja őket, ami nehéz, ami teher, ami ott van a múltjukban, amit nem tudnak kimondani, azt oda viszik Jézushoz, és megszabadulnak. Herodes hal Jézusról. Akár itt ebben a történetben is, amit előbb olvastunk. Herodes tud Jézusról, sőt, nagypénteken találkozik is vele. De itt már nem Jézus szavára, csak az ő csodáira kíváncsi. Az a belső hang, ami itt megszólal az evangéliumnak ebben a fejezetében, ami vádolja, ez a belső hang végül is elnémult. Vagy Herodes az, aki nem engedi szóhoz jutni, és önmagának is elhazudja, hogy neki már nincs szüksége erre a hangra. Hogy ráhúz a szívére egy réteget, ami nem engedi, hogy ez a hang megszólaljon, megkeményedik a szíve. Kedves testvéreim, olvassuk a történetet, olvassuk a mi történetünket benne, és látjuk talán a mi megkeményedett szívünket is, hogy mennyi minden van, amit ráhúzunk a szívünkre, vagy ami ráhúzódik a szívünkre, mennyi szomorúság, mennyi csalódás, mennyi keserűség, és megkeményedik tőle a szívünk. Akár csak az elmúlt másfél év, mennyi mindent lelepezett, vagy éppen felerősített. Ami eddig is ott volt az életünkben, de most olyan nagyon nyilvánvaló lett. Félelem, betegség, mellőzöttség, magányosság, és ott van a keserűség, ott van a csalódottság, és várunk valami csodát. Várjuk, hogy úgy változzon, úgy jobb legyen. Hogy kapjunk valahonnan egy, hadd mondjam így, egy lelki sebtapaszt, egy lelki fájdalomcsillapítót, ami ezeket a sérüléseket, tüneteket valahogy úgy egy kicsit ellepezi, valahogy kezeli, szebbé teszi az életünket. És talán ezt várjuk Jézustól, ezt várjuk a kereszténységtől, mint Herodes ott nagypénteken, jöjjön és tegyen egy csodát. Szórakoztasson, tegye szebbé, színesebbé az életemet. De a mélyre, oda a kemény rétegek alá, a szívbe, oda már nem akarunk leásni. Valaki azt mondta, hogy, hogy úgy éljük az életünket, hogy muszáj egyre keményebb rétegekkel bevonni az embernek a szívét, mert különben nem tud túlélni. És ássuk el, temetjük el magunkban a dolgokat, és keményedik a szívünk, és nem tudjuk onnan ezt előhozni, nem is tudunk ezzel mit kezdeni. Kedves testvérim, olvastam nemrég egy nagyon érdekes cikket, és úgy osztom meg a testvérekkel, hogy bízom benne, hogy nem értik félre azt, hogy miért is hozom ide. Ez a cikk arról szólt, hogy Amerikában készítettek arról egy felmérés, vagy megvizsgálták azt, hogy az utóbbi években a legnépszerűbb ige vers az igés kártyákon, amiket ugye papíron is lehet vásárolni, osztogatni, vagy most már az interneten is terjednek ezek az igés kártyák, szóval, hogy az az ige, ami a legtöbbször szerepel ezeken a kártyákon, amit legtöbbet olvasnak, amit leginkább vásárolnak és adnak egymásnak az emberek, az az a gyönyörű jeremiási ige vers, ami így szól, mert csak én tudom, mi a tervem veletek, így szól az Úr, jólétet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. Ez a gyönyörű, csodálatos ígéret, ez a leggyakoribb igevers az utóbbi években. Mielőtt ez az igevers lett volna a legnépszerűbb, ha ezt a rossz szót használjam, azelőtt a János 3.16 volt a legtöbbet idézett igevers, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mind a kettő, milyen gyönyörű igevers, mind a kettőben ott az evangélium. De milyen érdekes, és nem is értik a testvérek, hogy nem valamiféle versenyeztetésről van szó, nem arról akarok én beszélni, hogy melyik ige az igazabb, vagy melyik a háttérbb. Nem erről van szó, hanem inkább a mi lelki hozzáállásunkról, a mi várodalmainkról, arról, hogy mi már reményteljes jövőt várunk, mi jó létet szeretnénk. És talán arra már nem olyan szívesen hallunk, hogy megváltásra is szükségünk van, hogy megváltásra szorulunk. Talán most már nincs az a vád, amivel régen mindig úgy vádolták az egyházat, a lelkészeket, a papokat, hogy mindig a bűnnel fenyegetnek, és mindig a bűnöket olvassák rá a fejünkre. Mert valahogy, mintha talán mi magunk is elfeledkeznénk erről. Mert minthogyha valahogy mi is inkább ezt a reményteljes jólétet szeretnénk hirdetni. Pedig az alap az mégiscsak az, hogy megváltásra van szükségünk. Hogy a reményteljes jövő, a jólét, az Istentől kapott jólét, az Istentől kapott békesség, az csak akkor nyeri az értelmét, ha tudjuk, hogy van bűn, ami jelen van az életünkben, amire bocsánatot kell kapnunk, amiből megváltásra van szükségünk. Hogy a reményteljes jövő akkor van, ha azzal a jelenemmel, és azzal a múltammal, amit a bűn határoz meg, hogyha abból megváltást kapott. A Jézus Krisztusban Isten ezt hirdeti nekünk, és Jézus kereszthalálában Isten pontosan ezt készítette el számunkra. Hogy folytassam az előbb idézett mondatot a Heidelbergi KT-ból, hogy milyen gyönyörűen ígéri ezt Isten, és amikor majd halljuk, akkor látjuk, hogy igen, ebbe van benne az Istentől elkészített reményteljes jövő, hogy Isten az ő kegyelméből minden érdemem nélkül nekem ajándékozza, és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságosságát és szentségét. Ezért én úgy állhatok Isten elé, mintha soha semmi bűnt nem követtem volna el, és semmi bűnöm nem lett volna, és mintha én tanúsítottam volna azt az engedelmességet is, amelyet Krisztus érettem tanúsított. Hogy itt nem tüneti kezelésről van szó. Itt nem septapaszról van szó, amit néha úgy felragazgatunk az életünkre, hogy kevésbé fájjon. Hanem itt az alapokról van szó. Hogy a bűn, ami ott van az életemben, az Jézus Krisztusért, az Isten elveszi rólam, mintha soha ott sem lett volna. Micsoda erő, micsoda gyógyulás van ebben. De ehhez látnom kell azt, hogy ez a bűn ott van az életemben. Ettől szabadulnom kell. Ez az alapja annak a viszonynak, amiben tudom, hogy az Isten reményteljes jövőt, vigasztalást, békességet, örök életet ad nekem, amiben tudom, hogy az ő gondviseléséből nem eshetek ki. A zsidókhoz írt levélből a vers, egy Zsoltár verse utal vissza, ami így kezdődik, hogy mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében levő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg szíveteket. Amikor az Isten szavát halljuk, ami hirdeti azt, hogy bűnösök vagyunk, de hirdeti az evangéliumot, a bűnbocsánatot, és ezt elfogadjuk, és komolyan vesszük, akkor éljük meg azt, hogy az ő népe vagyunk, hogy az ő kezéből semmi nem ragadhat ki bennünket. Kedves testvéreim, nagypénteken, amikor Jézus és Heródes találkozik, Heródesnél eltűnik a hang, ami szembesíti őt, ami szemből közvetlenül János által jött, és elnémítja a belülről, felülről, az Isten lelkétől jövő hangot is, amivel a lelkiismerete vádolja és figyelmezteti. Nagypénteken Jézus a nagytanáccsal, a főpapokkal, Pilátussal beszél. Heródeshez már nincsen szava. Heródes már egy néma Jézussal találkozik. Ma, ha az ő szavát halljátok, mert van, amikor a ma már elmúlik. Van, amikor az Isten már nem szól. Kedves testvéreim, azt mondják, minden történetben a saját történetünket keressük, és ahogy Heródesben megszólalt a vádló lelkiismeret, hiszem, hogy bennünk is megszólal. Ne némítsuk el, hanem figyeljünk rá, figyeljünk az ígére, ne keményítsük meg a szívünket. Engedjük, hogy előhozza, hogy mennyi minden valamit le kell rendeznem, imádságban, beszélgetésben, valakinek a segítségével talán, mert különben nem lesz békességem, nem lesz gyógyulás. És milyen jó, hogy ma itt vagyunk, milyen jó, hogy ma itt lehetünk, és hallhatjuk az ígét. És adjuk meg magunknak azt a lehetőséget, hogy az Isten megszólíthasson, hogy ne keményedjen meg a szívünk. Hogy fogadjuk be, engedjük, hogy megítéljen, de engedjük, hogy gyógyítson és munkálkodjon bennünk. Ma, holnap, amikor az Isten megszólít, szembesít, kegyelmet hirdet, hogy így legyen tisztább, szebb és szerinte valóbb életünk. Amen. Jöjjetek testvéreim, emeljük fel szívünket, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyán, köszönjük, hogy ma még hallhattuk a te szavadat. Hálásak vagyunk azért, hogy rámutatsz bűneinkre, akár úgy, hogy szembesítesz velük igéd által, akár úgy, hogy lelkiismeretünk vádol bennünket. Ne engedd, kérünk, hogy megkeményítsük a szívünket, hanem elismerve, megbánva bűneinket, engedjük, hogy Jézus Krisztushoz vezess bennünket, hogy nekünk ajándékozd és tulajdonítsd Krisztus tökéletes elégtételét, igazságosságát és szentségét, hogy úgy állhassunk színed elé, mintha soha semmi bűnt nem követtünk volna el, és semmi bűnünk nem lett volna. És így bízhassuk rád életünket a te gondviselő szeretetedre. Urunk, ismered életünket, tudod jól, mennyi minden vonja be szívünket szomorúsággal, teherrel, fájdalommal. Szólj a mi szívünkhöz, munkálkodj bennünk gyógyulást, vigasztalást adó szavaddal. Könyörgünk, Urunk, a betegekért, a gyengékért, a magányosokért, a szenvedőkért. Eléd hozzuk és kegyelmedbe ajánljuk a mi gyülekezetünket és egyházunkat. Kérünk, Urunk, békességedet és bölcsességedet add felelős vezetőinknek. És hadd könyörögjünk szabadításodért, szabadulásért, amikor látjuk a vírus újbóli terjedését. Urunk, irgalmaz nekünk. Kérünk az elkövetkezendő héten is, tess ígéséd bennünket. Legyél a mi őriző pásztorunk. Hordozza mi és szeretteink életét. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet neked. Amen.